Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Önök a Cádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket húsvét péntekén. Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Ezen a napon egy válogatással készültünk, amik természetesen az én szubjektív válogatásaim az elmúlt időszak adásaiból. Hallgassák szeretettel!
Ma van
A húsvéti időszakot éljük, ma nagypéntek van, ami bőti nap, húst nem szabad ennünk, és aki valóban tartja a hagyományokat, 40 napos bőtöt tartott idáig, de hogy pontosan mit jelentenek ezek a húsvéti napok, azt gondolom, hogy sokan elfelejtettük, a megújulás, a tavaszvárás, a húsvéti szokások összemosódnak a fejünkben, talán csak azok, akik valóban hívőként élik a mindennapjaikat, azok tudják a megfelelő módon követni a húsvéti szokásainkat. Hogy pontosan, hogy éljük meg ezt a 40 napos böjtöt? Mi a nagy péntek funkciója az életünkben? És hogy történik az a fajta lelki megújulás, amit a húsvéthoz kötünk? Erről kérdezem most Oronc Lóránt, ferencesrendi szerzetest, a Mátra Verebé Szent Kút kegyhelyi igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm Önt és a hallgatókat.
Utoljára, amikor beszélgettünk, akkor a karácsony előtti böjtről beszéltünk, úgy látszik a böjti időszak, ami beszélgetéseink időszaka, és a karácsony előtti böjtel ellentétben a húsvét előtti böjt azért nagyon erőteljesen beépült az életünkbe. Ez a 40 napos böjt milyen funkciót tölt be a hétköznapi életben és nyilván a spiritualitásban?
Amikor keresztény böjtről beszélünk, akkor az mindig lelki értelembe értjük. Uh-huh. Annak persze, hogy lesznek majd fiziológiai hatásai a testünkre, de ezek másodlagosak. Ezek inkább besegítenek. A lényeg az sokkal inkább az ezen a nagybőjti időszakban is, hogy valamilyen módon föl tudjunk készülni a húsvétra, amiben most benne vagyunk. Ugye ma van nagy csütörtök, holnap nagypéntek, nagyszombat. Ez a szent három nap, a csütörtök, péntek, szombat. Gyakorlatilag ez a húsvétnak a magja, hiszen a nagyszombat esti liturgia az gyakorlatilag a húsvét vigíliája, tehát az már a húsvét vasárnap előeste, és akkor ehhez képest a húsvét vasárnap és a húsvét hétfő az tulajdonképpen már csak ráadás.
Nem nagyon így éljük meg egyébként, mert ugye a péntektől hétfőig terjedő időszakot gyakorlatilag egy kalap alá vesszük, mert azt mondjuk, hogy ezek a húsvéti napok számunkra. Húsvét péntekén nem esznek húst az emberek, mert hogy az még egy böjti időszaknak számít. Az, hogy megtartóztatjuk magunkat fizikailag, az csak az egyik része, ami azt mondja, hogy csak ilyen járulékos költsége a lelki böjtnek. Mit számítunk mi lelki böjtnek? Hogy kell gyakorolni ezt?
A bőjnek a lelki értelme az sokkal inkább a figyelemnek az ébren tartása. Tehát azt, hogy ebben a 40 napban, ami hangvazó szerdával kezdődött, és nagy csütörtökig tart. Tehát tulajdonképpen nagy csütörtökkel, ha úgy tetszik, a bőjtnek vége van a nagybőjti időszaknak, nagy csütörtök estével már a Szent Három Nap kezdődik, és nyilván ezen a Szent Három Napon belül a nagypéntek az egy bőjti nap, de ha úgy tetszik, akkor ez már a szószoros értelmében a nagy bőjtnek nem része. Ez tehát a lényege az egész nagybőjti időszaknak és minden keresztény bőjtnek, a figyelemnek az ébren tartása, az, hogy az ember, amikor próbál böjtölni, akkor imádsággal, böjtel és alamizsnával, ezzel a hárommal készül. És ez a három, ez mind elengedhetetlen eleme a böjtölésünknek. Az, hogy egy kicsit többet foglalkozunk Istennel, hogy valamilyen módon megtartóztatjuk magunkat ételben, italban, beszédben, stb. És hogy alamizsna, vagyis hogy adunk valamit, ami nekünk van, a másiknak meg nincs, a másiknak meg hiányzik. Ez a három eleme van a keresztény böjtnek.
Ez azt jelenti, hogy a figyelmünket fordítjuk a lelkiség felé, afelé, hogy ne csak a hétköznapjainkat éljük meg, hanem hogy úgy éljük meg ezeket a napokat, hogy a saját értékeink alapján tudjuk megélni?
Nyilván ez a figyelem, ez ilyenkor egészen pontosan a húsvét misztériumára irányul, arra, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, az értünk, a mi bűneinkért vállalta a kereszthalált, és föltámadt. És ez a megváltásunknak a titka. Ezért nem vagyunk továbbra már a bűneinknek, a gyöngeségeinknek a rabjai, mert van, aki megváltott minket. Ezért nem kell már megváltani a világot, nem várjuk a megváltót, mert a megváltó már eljött, hanem pontosan ezt ünnepeljük évről évre. Ebből, ha úgy tetszik, a történelemnek ez a központi eseménye, ami ezelőtt lezajlott, majdnem 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, gyakorlatilag ebből merítünk erőt ahhoz, hogy mi is a hétköznapokat meg tudjuk harcolni, hogy tudjunk normálisak maradni.
Nagy csütörtöket Jézus búcsút a tanítványoktól, gyakorlatilag egy áldozatot hozott. Erre az áldozatra milyen módon emlékezünk?
Tulajdonképp az áldozathozatala Jézusnak az az egész húsvétot átfogja. A nagycsütörtöki események, amik ugye mind nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat esti szertartásokon emlékezik ezekre az egyház, ugye a nagycsütörtöki szertartásoknak a lényege az utolsó vacsora. Jézusnak az eukarisztia megalapítása, tehát a szentmise megalapítása, a tanítványok lábának a megmosása, ahogyan ő példát adott nekünk arra, hogy ő hogyan képzeli el a vezető és a vezetett viszonyát, hogyan képzeli el azt, hogy hogyan kell élnünk a hatalommal, ami mindnyájunknak kisebb vagy nagyobb mértékben megvan. És nyilván, hogy ez a vacsora, ez kötődik utána ugye a Getsemáni kert, ahol őt elfogják, ahol ő még egyszer kéri az atyát, hogyha lehet, akkor múljék el tőle ez a pohár, de ne az ő akarata legyen meg, hanem az atya akarata. Gyakorlatilag ez valamilyen módon így összefoglalja, összesűríti a húsvétnak a lényegét, hogy ki tudjuk mi is mondani azt, hogy az életünk az Isten akarata legyen meg, hogy tudjuk, hogy ne akarjuk saját erőből megoldani a dolgainkat, csak saját erőből, hanem hogy tudjunk az Istenre ráhagyatkozni. Az egész húsvéti ünnepkörnek, ennek a hitnek, a mi hitünknek, a Krisztusba vetett hitnek a megújítása a lényeg.
A húsvéti időszak lezárul gyakorlatilag szombaton, ugye vasárnap és hétfőn, ez már tulajdonképpen az örömnek az időszaka. Tehát, hogy átváltunk, végigmegyünk az áldozattól a Krisztus kereszt haláláig, és akkor utána eljön az az ünnep, amit a feltámadás jelent, amit tulajdonképpen a megújulás, a tavaszhoz való kapcsolódás is jelent, hogy újra feltámad a természet is, és gyakorlatilag ez egyfajta lelki, szellemi felfrissülést, feltámadást is jelent. Hogyha megtisztultunk és végig tartottuk ezt a 40 napos folyamatos figyelmet.
Úgy van, ez nyilván ez a 40 napos böjt, ez a katolikusoknál ez együtt jár azzal, hogy az embernek ebben az időszakban kell elvégezni a húsvéti gyónását. Hiszen pontosan a Krisztus kereszthalála, megváltó kereszthalála az, amelyik lehetővé teszi azt számunkra, katolikusok számára, nem kell már tovább vinni a bűneinket. A bűneinket Krisztus egyszer mindenkorra a kereszten lemosta, és amikor mi újból és újból elesünk, és újból gyöngék vagyunk, akkor pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a szentgyónásba ezt újból és újból letegyük. Tehát valójában a gyónás is ennek a bőti előkészületnek a szerves része, és igen, az öröm ünnepe az már szombaton este elérkezik, amikor ugye a tűzszenteléssel, akkor utána a vízszenteléssel, a húsvéti gyertyának a meggyújtásával, ami az egész ugye a fényről szól, a sötétségbe, a teljesen elsötétített templomba meggyullad először egy gyertya, és utána meg sok gyertya, amikor nincs vírus, mert ugye most a vírusban sajnos nem lesz zárt ajtók mögött ünneplünk itt a Váci Egyház megyében mi, de a fénynek az ünnepsége az ott van, most is, és ez jelképezi ezt a fajta újjászületést, amiről beszél.
Hát én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Orosz Loránd atya ferences szerzetes, Mátra Verebély Szent Kút kegyhelyi igazgatója.
Ég, föltenger és a szél, nagy teremtőről beszél, illetem te is imád, Isten a világ urát. Nézd a fényes napsugárt, köd felhőkön, hogy tör át, olcs a csillag óceán, fénylik csendes éjszakán. Körül mi szép a föld, nézd a fát, a dús mezőt, erdő rét madársereg, Istenről zeng énekel. Ó, csodállak Istenem, egyre jobban érezem, hogy te nálad nincs nagyobb. Én meg semmi por vagyok, hogy te nálad nincs nagyobb, én meg semmi por
Négy, 115, 116,
117 perc.
Bár ma már hó is esett, de megállíthatatlanul itt a tavasz, és készülünk is a tavaszra. Mindenki lelkileg, testileg, ilyenkor érezzük azt, hogy itt a megújulás, de hogy pontosan hogy kellene felkészülnünk ebben az időszakban, hogy alkalmazkodjunk ehhez az évszakhoz? Hát erről fogunk most beszélgetni dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvossal, akivel már kitárgyaltuk, hogy milyen a megfelelő étkezés a kínai hagyományos medicina szerint, és most az életmódunk többi része következik. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Merre tovább? Mert ugye... ha valaki hallgatott minket, akkor tudja, hogy milyen módon érdemes ebben az időszakban étkezni. Azonban ez még édes kevés, pont ma láttam egy cseh filmet arról, hogy miért ne üljünk délutánonként, meg esténként a számítógép előtt, mert hogy különben teljesen tönkre megy a szervezetünk, hiszen nem erre vagyunk kitalálva, hogy reggeltől estig csak szellemi munkát végezzünk.
Igen, igen, így van. Hát amint már a múlt héten is beszéltünk róla, a kínai orvoslás szerint nagy jelentősége van annak, hogy alkalmazkodjunk az évszakok változásaihoz, hogy életmódunkban, testmozgás tekintetében, étkezésben, öltözködésben, érzelmi életünkben valamennyire alkalmazkodjunk az adott évszak jellegezetességeihez. És azt már mondtuk talán a múltkor, hogy ugye tavasszal serkenés történik, elkezd mozgolódni a természet, ugyanezt történik a szervezetünkben is, tehát ez egyik nagy cél, hogy ezt a mozgást elősegítsük a szervezetünkben. A másik pedig, hogy ugye ilyenkor még főleg a tavasz elején, meg ugye, ahogy ön is mondta, most esik a hó, egy kicsit hidegebb van, mint ahogy várnánk, még nagyon fontos, hogy még óvjuk magunkat a maradék téli hideg ellen. Uh-huh. A szervezetünkben azokat a funkciókat, amiket a kínai orvoslása yang típusú funkcióknak nevez, tehát a melegítő, mozgató funkciókat, azokat óvni kell. És ez a két fő célunk van ilyenkor tavasszal, elősegítsük a serkenést, a mozgást, és védekezzünk a maradék hideg ellen. És akkor ezt négy felől szeretném megközelíteni, az öltözködés felől, testmozgás felől, afelől, hogy mikor fekszünk, mikor kelünk, illetve az érzelmi életünk felől. És akkor legelőször talán az öltözködést mondanám. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor itt a tavasz, és akkor rögtön úgy öltözünk, ahogy a tavasz elképzeljük, ezt a kellemes késő áprilisi, kora májusi időt, amikor már nagyon meleg van, és elég csak egy pulóver is. De egyáltalán nem erről van szó. Tehát ilyenkor nagyon fontos még, hogy alul melegen öltözzünk, úgymond alul a lábunkat, a lábainkat, combunkat, térdünket, derekunkat tekintve, szinte úgy kell öltözködni, mintha még tél lenne. Tehát hogy meleg zoknit kell hordani, inkább téliesebb cipőt. De ugyanakkor már alkalmazkodni kell ahhoz, hogy már tavaszodik, már nincs tél, már nincs olyan nagyon hideg, főleg napközben azért érezhető a különbség. Érdemes ilyenkor fölül már fokozatosan csökkenteni, tehát eltenni a téli kabátot, vékonyabb átmeneti kabátot hordani, esetleg egy pulóvert bekészíteni, hogyha estig kimaradunk, bár ez a jelenlegi járványhelyzetben nem lehetséges, de általában ilyenkor ezt érdemes figyelembe venni, hogy inkább fölülről kell kicsit fokozatosan csökkenteni a ruhát, és alul pedig továbbra is nagy jelentősége van annak, hogy melegen tartsuk magunkat, és így gondoskodjunk a jó vérkeringésről, és arról, hogy a melegítő funkciók ne szenvedjenek kárt.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem az ablakon kinézve kéne felöltöznünk, mert már ebbe én is egy jó párszor belebuktam, hogy atya úristen, de szépen sütöm, milyen jó idő van, és aztán persze alul öltöztem teljesen. És ez tényleg egy tavaszi tünet.
Gyakran van olyan egyébként, hogy akkor is, amikor mondjuk 15 fok van, meg 16-17 fok nappal, estére, ilyenkor tavasszal mégiscsak visszahűl. Tehát ugye este érezzük meg azt, vagy reggelente azt, hogy egy kicsit téliesebb, akkor is, amikor már melegebb van, mint most mondjuk. Tehát, hogy erre figyelembe kell venni, hogy nem lehet hirtelen átmenetet csinálni, hanem ugye a természetben is mindig nagyon fokozatosan alakul át, és a szervezetünk is ezt a fokozatosságot igényli, mint a természet része. Tehát, hogyha ehhez tudunk alkalmazkodni, akkor nagyban tudjuk erősíteni a szervezetünket. És a másik dolog pedig a testmozgás. Ugye ezt mondta is az előbb, hogy a hosszas ülőmunka az bizony nem egészséges, de szinte közmondásos az, hogy van egy olyan életmód, amikor az ember föl kell, beül az autóba, elmegy dolgozni, egész a munkahelyen, beül az autóba, hazamegy, aztán pedig leül. A tévé vagy a számítógép, és ez bizony nem jó, mert egy ókori kínai mondásban is lefektették ezt az elvet, hogy a folyóvíz nem poshad meg, mert mindig áramlik, mert mindig mozgásban van. Ha belegondolunk, ugye a folyóvíz az hűvös, egy pocsolyában lévő víz pedig az olyan zavaros, az olyan melegebb. És ezt a fajta hasonlatot a régi kínai, az ókori kínai tudósok kivetítették az emberi szervezetre is. És mondtuk ugye, hogy ilyenkor a serkenés, a mozgás erősegítése a fontos, tehát most már mondhatjuk azt, hogy megnövekedett a szervezetünk igénye a testmozgásra, most már több testmozgás kell, kimondottan ajánlott a lehetőleg mindennapos fokozott testmozgás annak érdekében, hogy elősegítsük a szervezetünkben a mozgásokat, a serkenést. Amit el kell viszont kerülni, azok a végletek, tegyük fel, hogy egész télen nagyon keveset mozogtunk, persze az se jó, akkor is kell keveset mozogni, de mondjuk kevesebbet, mint nyáron. Nem szabad abba a hibába esni, hogy akkor most a kevés mozgásból zúr bele valamilyen nagy sportteljesítményt elkezdünk hajszolni. Tehát mindenképpen fokozatosan kell a mozgásmennyiséget fokozni. A legjobb nappal egyébként, aki megteheti, most már azért viszonylag hosszabbak a nappalok, azért elég sokan megtettük azt, hogy munka után még a világosban tudjanak odakint mozogni. Hát főleg, hogyha belegondolunk, hogy sokan most ismert okokból kifolyóan önmaguk ütemezik a munkaidőket otthon, ezt még könnyebb megvalósítani. Tehát a testmozgásnak nagyon nagy jelentősége van, kell a testmozgás, több testmozgás kell, mint az elmúlt hónapokban, de ugyanakkor az se jó, hogyha hirtelen sok, tehát ezt is szép fokozatosan kell felépíteni.
Mennyire van a testünkre és a szervezetünkre hatással ez a mostani időjárás például, hogy szépen süt a napközben, hullik kint a hó, de nincs is túl hideg, tehát ez mennyire, mire kell ilyenkor figyelni?
Hát az, hogy vannak téli jelenségek valamennyire, ugye egy kis hóesés, az, hogy hajnalban egy kicsit hidegebb van, az mondhatni normális, mert ugye a tél nem elvágóan, nem csettintésszerűen alakul át tavasszal meg nyárral, hanem szép fokozatosan. Aminek nagyon nagy jelentősége van még, az, hogy mikor fekszünk és mikor kelünk. Uh-huh. Ezt éjszakokra leírja, éjszakokra bontva leírja a kínaorvoslás legrégebbi klasszikus szövege, a Sárga Császár könyve, és kezdeném azzal, hogy télen mit javasol. Ugye télen az a javasolt, hogy az ember keljen későn és feküdjön korán, tehát hogy minél többet pihenjen, akkor van az, hogy a természet legkevésbé aktív, és ugye az emberi szervezetnek is erre van szüksége. Viszont most már, hogy tavasz van, ilyenkor már az a javaslat, hogy keljünk korán, és feküdjünk korán. Tehát a későn kelés helyett korán kelés a javasolt. Tehát érdemes ilyenkor, amikor a madarak nagyon szépen elkezdenek csicseregni, korábban fölkelni. Viszont ugyanakkor érdemes még mindig korábban feküdni. Tehát továbbra sem javallott nagyon sokáig fennmaradni. Még továbbra is az egyik legkevésbé javallott, vagy legjobban ellenjavallott dolog, az az egész éjszakán történő dolgozás. Tehát különösen nem ajánlott és nem javasolt azt, hogy sokáig fönnmaradjunk dolgozni. Lehetőleg 9-10 körül már azért hagyjuk abba a munkát, pihenjünk le. Nagyon sokaknak egyébként nehéz a korai fekvés, amit leginkább úgy lehet megoldani, hogyha az ember elkezd korábban kelni. Mindig egy rendszeresen egy 10 perccel korábban kelni, és akkor a korábbi fekvés is könnyű lesz. Minden esetre a kínai orvoslás szerint az, hogy korábban kelünk, körülbelül akkor, amikor reggel 6 körül, vagy talán már kicsit korábban is elkezdenek fölélénkülni a madarak, az lehetővé teszi azt a szervezetünknek, hogy ezt a tavaszi serkenéshez alkalmazkodjon, és azzal, hogy továbbra is korán fekszünk, azzal pedig a szervezetünkben a yang funkciókat megóvjuk továbbra is. És nagyon érdekes egyébként, ugyanebben a szövegben van egy olyan passzus is, ami azt javasolja, hogy keljünk korán, menjünk ki a szabadba, sétálgassunk egy kicsit ruhánkat, hajunkat meglazítva, sétáljunk körbe az udvaron vagy a kertben, és éljük át azt, hogy tavaszodik, nézzük meg azt, hogy hogyan reagál erre a természet. És ez is egy nagyon jó dolog, hogyha felkelés után ez az első dolog, amivel szembesülünk, és nem mondjuk azzal, hogy a napi híreket végigörgetjük a telefonunkon.
Mennyire lehet átszokni? Ugye nagyon sok ember van ma már, aki hazamegy és hazaviszi a munkát, és tényleg dolgozik, és csak arra kapja föl a fejét, hogy hú, 6-kor kell nekem, de már 00:30 van, vagy 1 óra. Hogy lehet átszokni, hogy na most akkor ma megpróbálok kicsit előbb lefeküdni, hogy kipihentem
legyen? Hát biztos, hogy nem lehet hirtelen átszokni. Tehát a természetben minden fokozatosan történik, az emberi szervezet is így tudja átállítani magát, hogyha mindig egy kicsit korábban. Tehát, hogy az egy téves elképzelés, hogy mondjuk belátjuk azt, hogy amit csinálunk, az valamilyen módon rossz, és akkor kitaláljuk azzal szemben az ideális állapotot, és hirtelen elkezdjük azt csinálni. Ez biztos, hogy egyrészt nem működik hosszú távon, másrészt pedig nem is tűri jó a szervezetünk. Tehát érdemes 10-20 percenként csökkenteni. Érdemes ugye eleve a munkát lehetőleg abba hagyni, még hogyha az vagyunk hozzászokva, hogy sokáig fennmaradunk, akkor sem biztos, hogy el fogunk tudni aludni, vagy le fogok tudni még csillapodni olyan hamar, hogy korán elaludjunk. De erre az egyik módszer az, hogy próbálkozunk azzal, hogy egy kicsit korábban, illetve azt, hogy este hamarabb elfáradjunk, az nagyban hozzásegít az, hogyha reggel elkezdünk korábban kelni. És itt is 10-15-20 percekkel, perces részletekben kell korábbra torni a fölkelést, illetve ami még segít, hogyha éjszaka nem tudunk valamilyen oknál fogva eleget aludni, hogyha megtehetjük, hogy ebéd után aludjunk egyet, egy fél órát esetleg, vagy egy órát, délután 1-2 körül. Ennek is az a javasolt módszertana, hogy ebéd után nagyon lassan, komótosan sétáljunk egy picit, és akkor utána pedig feküdjünk le. Tehát ne hirtelen teli hassal feküdjünk le, hanem egy nagyon komótos, lassú, kényelmes sétát, egy rövid sétát tegyünk, és akkor utána feküdjünk el egy ilyen rövid délutáni alvásra. Ez is segített abban, hogy a csökkent alvás mennyiséget bepótoljuk.
Nyilván ez az egész arról szól, hogy egy picit azért be is lassítja az ember az életét ezzel, mert folyamatosan a csinálás, a tevékenység bűvkörében élünk. Ha egy kicsit elkezdünk lassabban mozogni, akkor talán így a pszichénk is rááll arra, hogy most nem kell sehová sietni, meg hogyha reggel azzal indítjuk a napot, hogy egy kicsit körülnézünk, akkor meglátjuk a világban azt, hogy hát, hogy nem kell egyfolytában csak rohannunk valahová, hanem hogyha csak úgy vagyunk, annak is megvan a maga előnye.
Igen, hát mindenképpen nem csak a kínai orvoslás javasolja ezt, egyébként ezt nagyon sokfajta szakember javasolja, hogy a közvetlenül felkelés után, illetve a közvetlenül lefekvés előtti időt azt ne munkával töltsük, ne a különböző számítástechnikai kütyükkel ingereljük magunkat, és a kínai orvoslásnak arra, abban a tekintetben is vannak javaslatai, hogy az érzelmi életünket hogyan szabályozunk, vagy hogyan próbáljuk harmonizálni, és nagyon fontos a kínai orvoslás szerint tavasszal a könnyedség érzete. Tehát amikor mondtam azt is, hogy reggel menjünk ki, lazítsuk a ruhát, a hajunkat, tegyünk egy kényelmes sétát, akkor is ugye a könnyedség érzetét hivatott az emberben létrehozni, és amit még javasol a sárga császár könyvének ide vonatkozó passzusa, az az, hogy tartózkodjunk a haragtól. Tehát nyilván ugye az érzelmek azok a normális részei az emberi életnek, és nem arról van szó, hogy bizonyos érzelmeket teljesen kiiktatunk, csak hogy tartózkodjunk attól, hogy túlzottan megharagszunk, hogy haragot tartunk, mert az ilyenkor, mert a tavaszi könnyedsége, a tavaszi serkenés, a tavaszi mozgása rossz hatással van.
Hát úgy általában az emberre rossz hatással van a harag, mert hihetetlenül ki is fáradt tőle az ember, de szerintem ez egy olyan téma, amiről azért érdemes lenne egy kicsit többet megtudnunk, hogy hogy kezeljük az érzelmeinket, a haragunkat például, hogy ne adjuk át magunkat neki, úgyhogy én azt javasolnám, hogy a legközelebbi beszélgetést azt innen folytassuk, és egy kicsit részletesen nézzük meg, hogy tudjuk irányítani az érzelmeinket.
Jó, ez egy nagyon jó ötlet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvos, és találkozunk 2 hét múlva, hogy megtudjuk, hogy hogyan bánjunk az érzelmeinkkel.
Én is köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Mindjárt.